Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aléna mai vendégét, Berecz András mesemondót. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Többször járt már nálunk, és többször beszélgettünk különböző kiadványok CD-k kapcsán, de ez most azért egy úgymond ünnepi beszélgetés, egy születésnapi beszélgetés. Elárulhatjuk talán, hogy 60 éves. Boldog születésnapot kívánok innen is. És hát ebből az alkalomból, vagy talán ehhez kapcsolódóan a héten lesz egy születésnapi koncert a Művészetek palotájában. De mielőtt erről beszélgetnénk egy kicsit részletesebben, is árulj el, hogy otthon milyen a születésnap, vagy otthon milyen lesz a születésnapi ünneplés, köszöntés?
A születésnapi köszöntések általában meglepetésre épülnek. Mivel ez még nem történt meg, nem tudom, milyen lesz. A múltkoriak, amik voltak, azok is mind meglepetés. Úgy gyűltek össze, hogy nem tudtam. Úgyhogy most mi lesz, nem tudom. De biztos finom vacsora lesz, és vörösbor is talán.
És elhangzik majd egy-két dal is, gondolom.
És természetesen igen. Hát ez a sok születésnapot, ezt például nagyon szeretem, mikor eléneklik, én magam is, mikor valakinek születésnapja van, szívesen el szoktam énekelni, de tudok más köszöntőket is, egyik szebb, mint a másik.
Kár, hogy nem lehetünk ott egy mikrofonon ez a születésnapon. Viszont akitnek felkeltettük az érdeklődését, az ugye ott lehet a Művészetek palotájában ezen a születésnapi koncerten, de maradjunk meg egy kicsit a 60 évnél, ami azért valljuk be, hogy hát még nem sokkal van túl a úgymond legszebb férfikoron, vagy talán még oda is számíthatjuk ezt az időszakot, de azért ahhoz kellően számos talán az évek száma, hogy az ember hát úgymond egy kicsit visszatekintsen a pályájára, vagy az életére, talán vonjon valamiféle mérleget is, vagy készítsen egy mérleget. Készít ilyesfajta számvetést, mondjuk ilyen kerek, szép kerek évfordulón?
Nem szeretem a magam sorsával, a magam személyes dolgaival untatni a közönséget. Inkább átvizsgáltam azokat a népdalokat, meséket, amikben az ember sorsa a központi kérdés. Az én új lenyomatom a szerkesztésben van meg, meg azokban a felhangokban, amiket én hallottam ki. Tehát olyan emberektől, akiktől a létezés okát, az örömét tudták megfogalmazni, azoktól kaptam meséket, énekeket, és ezeket szedtem, amennyire tőlem tellett, értelmes sorrendbe. Ez az műsor tehát mindahányunk létezését próbálja ünnepelni. Azt, hogy milyen jó, hogy van még ez a kis villanás is, születéstől halálig.
De a műsor címe úgy szól, hogy ha vagyunk, legyünk. Erre
hát ugye ez
a cím?
Is éppen, ez az egy mondat átfogja a műsort tetőtől talpig. Mindenki sporcikája benne van ebben a néhány szótagban. El is ő személyes élményem, Madarász Gyuri bácsi mondta, amikor már a fél pohár pálinkát is csak legelgettem. És megharagudott, mondta, hogy hát fiam, hát ne csúfoskodjam vala a pálinkával. Hát ha vagyunk, legyünk. Így meg. És akkor ez olyan szöget ütött a fejembe, hogy azóta se tudja semmilyen szél kifújni onnan. Ez rántotta maga után az egész műsort. Rátaláltam olyanokra, akik 7 életet akartak élni, és kiderült, hogy nem sikerül. Olyanokra is rátaláltam népdalszövegekbe, akik azt se hitték, hogy tavasszal virág nyílik, olyan igazi fél életet éltek, és ezeket rakosgattam egymás mellé. Mert például az egyik szöveg azt mondja, hogy elindultam világútján, nem tartottam lovam száját. Nem tanultam mások kárját, most sóhajtom magam baját. Ugye ez a 7 életet egy életbe belé nyomorító embernek a szépséges verszaka hasonlít egyébként, ez Somogyból való, a másik meg Gyimesből, azt mondja, hogy én felülék világnak lovára, de Zabolát nem tettem a szájába. Ez ugyanaz. Ez a zabolátlan élet. A 4000 éves szöveg például egy agyaktáblán, hogy mikor Enkidu azt mondja, hogy én a sorsot, mint csemetefát, puszta kezemmel hajlítom meg. Ezeket a nagy életet élőket vetem össze azokkal, akik a szemüket is alig merték kinyitni. És ezekről mesélgetek, énekelgetek, és ebből kiderül, hogy persze, hogy számot vetek.
De ha vagyunk, legyünk cím kapcsán, nekem az jutott eszembe, hogy ha már megpróbálunk mindenben ilyen üzeneteket kitapogatni, hogy azt üzeni ez nekünk, hogy teljes életet érdemes csak élni, vagy meg kell próbálni teljes életet élni?
Hát, hogy jól esik megpróbálni. Én nekem ezt jelenti, mivel nagyon sűrű mondat, ezért szerintem ahány ember annyi árnyalatot jelent ez, vagy annyi féleképpen fejtik meg. A lényeg az, hogy ha szomorú vagy, emeld meg a fejed. Kezd újra, ne búsulj soha. Úgyis hamar vége lesz.
Lesz ebben a műsorban, ahogy utalt is rá, mese, dal, tánc, amit tudjuk, hogy mondhatjuk talán már ezt, hogy Berecz András életművében olyan búvópatakszerűen azért egyik hozta a másikat. Lesz egyfajta keresztmetszete is ennek a 35 évnek, mert azért 35 év pályafutásáról van szó mégiscsak.
Hát próbáltam keresztmetszetet, és nem ment. Nem engedte, próbáltam listát csinálni, hogy mivel is foglalkoztam, és nem fér bele az időbe. Tehát ez valahogy nem ment. Inkább a gondolatot gurítgattam végig, egyik mit ránt maga után. Az első nekifutásban listáztam. Tehát Sinka feldolgozásaimat, Sinka István pásztorköltő verseit raktam bele bihari népdalokba. Hogy az ember ne is tudja pontosan, hogy most népdalt hall le, vagy egy költőnek a művét. És hát ezen kívül még sok mindennel foglalkoztam, például ezek nem fértek bele. Inkább az egyik gondolat húzta ki a másikat. Jól esett egy szálra, egy cérnára felfűzni őket. Uh-huh. Így olyan nyakba akaszható, hazavihető, uh-huh. Nem kusza. Így gondoltam. Na.
Ha most elképzelem azokat az egykor volt régi személyigazolványokat, amik már nem nagyon vannak forgalomba, amikben még ugye be volt írva az ember foglalkozása egy rubrikába, akkor gondolom, hogy Berecz Andrásnál ebbe a úgymond képzeletbeli személyigazolványba, abban a rubrikában az szerepelne, hogy mesemondó. Nyilván az igazoltató rendőrök nem kis ámulatára. De körülírható, vagy leírható az, hogy milyen szakma is, ez, hát ha már ilyen profánul azt mondom, hogy szakma. Mi is a mesemondó foglalkozása, foglalatossága?
Igen, hát kezdjük ott, hogy ez csak a fele, az lenne beleírva, hogy ének és mesemondó, és mégpedig pont ebbe a sorrendbe, mert én valójában
az énekkel kezdődött, és aztán jött
igen,
a mese.
Igen, és tulajdonképpen most is úgy vagyok vele, hogy egyformán fontos, mivel az korábban is kezdődött, és az életemnek nagyobb részét töltöttem abban, hát ez volna a pontos. És még ezzel se takarná az egészet, nem fedné, de jó lesne, mert a véletlenek, az isteni ajándék, hogy én ebbe belé keveredhettem. Nem volt tervszerű egyetlen mozdulat se, ami ebbe az irányba mutatott. Úgy valahogy észrevettem magamon, hogy nekem ez esik jól, és a környezetem fokozatonként elfogadja. Hogy ez ilyen ember. Próbáltam én besorakozni, még a jogi egyetemre is elmentem, de hát hamar kiderült, hogy mint a zsíros papírról, az akvarell úgy valahogy úgy lecsurog. Nem voltam én odavaló. Magasak voltak a tanszékajtók, én kicsi ember.
Még azért 3 évet elvégzett, ugye? Ha jól
hát
tudom.
Elvégeztem úgy, mint a légy a levesbe, hogy egy darabig.
Hasznosult abból valami, vagy lehetett abból például az énekmondásba, a mesemondásba valamit hasznosítani?
Hogy ne lett volna hasznos, mert ott nem kellett bejárni az előadásokra, csak nagy ritkán, mikor súgtak, hogy most index van. Úgyhogy a vizsgák közti fél évbe mindig Erdélybe mentem. Hát ez bizony nagyon hasznos volt. Más egyetemeken ezt nem lehetett volna megcsinálni. Vizsga időszakban egy hét alatt, két hét alatt valahogy megtanultam kettesre, hármasra az anyagot, és kezdhettem előről, hogy irány Moldva, irány Erdély, Törökország, Kréta, irány a világ. Ez volt az örömöm. Én akkor éreztem, hogy gyarapodok, ha utazom. Amit otthon egy helyben könyvekből szedtem, azzal sose voltam úgy megelégedve, mint amit másoknak a szájáról koldultam. Az én legszebb regényeim azok elhangoztak, és nem papíron voltak.
Az jutott nekem az eszembe, bár ez megint nyilván ilyen profán gondolkodásmód, hogy valahogy a jogi egyetemen is arról lehet szó, hogy kinél van az igazság, vagy hol az igazság, és a mese is egyfajta ilyen igazságkeresés, nem? Ha már mindenáron megpróbálok ilyen párhuzamot vonni, buta párhuzamot vonni a jogi egyetem és a mesemondás között.
Hát nem butaság, mert szóval bánik például egy ügyvéd is, és ott derül ki, hogy mind a mesemondó egy kicsit innen is lehet látni a dolgokat, egy kicsit onnan is. Egy történetben sok minden bent rejlik. Hogy abból az ember mit hoz ki, az diktálhatja önvédelem, érdek, és valami más is, ami például a mesemondásba. De ahogyan szóval bánni lehet, az ott is ugyanazok a törvények, mint itt. Az igazságkeresés pedig kétségtelen, hogy a mese gyökere. Az a felhajtó ereje. Az igazságkeresés. Az egyik komoly arccal, a másik bolondosan végzi, de a munkája ugyanaz. Választ adni, igaz választ adni, még ebbe az életbe minél gyorsabban.
Beszélt arról többször is, hogy a régi mesemondók a nagy mezőgazdasági munkák idején, kaszáláskor, aratáskor, betakarításkor többnyire hátul kullogtak, nézték az eget, sodorták a cigarettájukat, és esténként meg telente jött el az ő igazi idejük, amikor szórakoztatni kellett a többieket, vagy egész egyszerűen csak egy kicsit elringatni a lelket. Van ennek mai vonatkozása is?
Biztos, hogy van, mert kitermeli az emberiség a bolondos embert, akire figyelni érdemes. Szerintem a színészmesterség, a filmrendezők is, valahol ez mind ugyanebbe a osztályba sorolható. Ahhoz, hogy történeteket, meséket az ember megfogalmazhasson, teljes élet kell. Meg lehet fél élettel is, vannak ilyen szerencsések, hogy csinál más is, és mégis sikerül. Tehát például a hagyományban egy ilyen akin, mondjuk mind a kazakoknál ezeket az énekes mesemondókat úgy hívták akin, hát ezek bizony teljes, egész tiszta életükben ezzel foglalkoztak. És az őstársadalmakban is mindig voltak ilyen emberek. Mindenki tudott mesét, legendát, a régiek történeteit, a lakodalmi szövegeket, a halott melletti szövegeket, születéshez valót, mindenhez. De a mindenki tudománya mindig egy embernél volt. Ezért aztán kötelessége volt, hogy úton legyen. Egy közösség magára ismert ezekben az emberekben. Én szerintem a mesemondásnak egyébként az a csúcs, amikor egy közösség magára ismer valakiben.
Említette a kazak énekes mesemondókat, és korábban utalta arra is, hogy hát olyan bolond mesterségek ezek, amiket itt említett a mesemondót is. És az jutott eszembe, hogy hát azért ezek bármennyire is bolondos mesterségek, azért nem voltak ezek az évtizedek vagy évszázadok során veszélytelen foglalkozások. Annak idején ezeket a kazak énekes mesemondókat Sztálin az elsők között rakta föl a Szibériába induló transport vagonokba, de hát közelebbi példát véve mondjuk Romániában a Securitate is elég éles szemmel figyelte a moldvai mesemondó embereket.
Igen, volt is részünk ezekben, ezzel a törődéssel, ezt közelről láttuk.
Megtapasztalta személyesen is?
Igen, hát nem olyan nagy történet, lefogtak. és így olyan 6-8 órán át kérdezték, hogy ki vagyok. És megújult erővel mondtam, hogy tűlevelőek iránt érdeklődő gazember vagyok, fényképezem a fenyőfákat, de hát mondták, hogy rám van írva, hogy régi házakat fényképezek, kidőlt, bedőlt házakat, fogatlan öregekkel beszélek, holott itt vannak a szocializmus vívmányai. Hát ők ide betesznek engem ebbe az autóba, elvisznek az új üzemekbe. Azt mondjam meg, hogy miért nem ezeket fényképezem. Tehát fényévnyi távolságból beszélgettünk egymással, nem engem vertek meg, azt keresték, akinél én laktam. De hála Isten nem tudtam kiadni, mert kukoricába laktam. Úgyhogy ennyire fel voltam készítve. Hát a szekuritáte is hozzájárult a mesterségemhez. Hálával tartozok neki, mert mind a paritjakő, hogy hátra húzzák egy darabig, és aztán csak eresszék el utána. Ellenkező irányba repül. Úgyhogy tiltottak, féltettek, de ez olaj volt a tűzre. Láttam, hogy na, ennek van értéke.
Hogyan indultak egyébként ezek az erdélyi vagy moldvai körutak és gyűjtőutak? Mert ez, ha jól tudom, akkor ugye említettük ezt a 3 éves intermedzót a jogi egyetemen. Ez közvetlenül azután következett, ugye?
Hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem. A Gorki könyvtár zeneműtárából, mondhatnám így. Mert ott hallgattam moldvai csángókat, ott lehetett hallani. Eredetileg azért mentem, hogy kaukázusiakat hallgassak, mongolokat, tuvaiakat, gyönyörű gyűjtem, melódia, lemezeket lehetett hallani, és a Szovjetunió népei ott énekeltek. Abházok, grúzok, tuvaiak, búrjátok, hát azt sem tudtam, hova kapjam a fejem, annyi gyönyörűségét. Na de véletlen ott egy moldvai csángó. Hát az aztán fogva tartott, és kíváncsivá tett. Kik tudnak így énekelni? És utána hátizsákba, csővázas Ermak hátizsákba bepakoltam, úgyhogy már 20 kilométerről látszott, hogy ez az ember Budapestről jön. Később már aztán okosabban öltözködtem, odaigazítottam magam, mondom, hát ha ennyire figyelnek, nem muszáj, hogy lebukjak, és rángassanak, nincs arra időm. Úgyhogy úgy kezdtem öltözni, mint ők, nem vettek észre, odaigazottam. És hát csodákat kaptam, mert igazán beszélni és énekelni tudó embereknél laktam, jó barátságokat kötöttünk. Az utcáról 2 perc alatt a tiszta szobába kerültem, és onnan szinte alig engedtek el. A vendégség 2 perc alatt eldőlt mindenütt. Nem az volt, hol aludja.
Ez ugye valamikor a 70-es évek második fele lehet, hogyha így most visszaszámolok a
79, 60 szóval a vége, évből. 79-80.
Van ennek még manapság is terepe? Lehet még ilyesfajta gyűjtőmunkát végezni, akár ezeken a területeken, akár itthon, vagy például meséket, vagy a mesékhez szófordulatokat, mondatokat, figurákat.
Lehet.
Hol rejtőznek
ezek?
Ez az
érdekes, hogy ez a régi zenei műveltség és ez az árnyalt, okos, szép beszéd, ez még azért mindig nem halt ki, és valószínűleg amíg vagyunk, addig ez valahol meg lesz. Úgyhogy például meséhez, így ahogy kimondtad, hát a szófordulat, vagy egy érdekes tréfa hasznos. Azt a főkapja, az ember megold vele egy meglévő mesét, azzal megfrissíti. Lefújja a port róla, és mivel személyes élmény van benne, ott van rajta az új lenyomat. Azt hiányzik sokszor egy prózából, hogy erős közöd legyen hozzá. Hogy te abba végtelenül szerelmes vagy, avval ház. Az a tiéd. Tehát akkor azt mondjuk, más is megérti.
Van egy történet, van egy dal, van egy mese, amit mástól hallott, vagy olvasott, vagy lejegyzett. Akkor jó, ha ez valahogy egyszer Berecz András sajátja lesz? Vagy egyáltalán mitől és hogyan lesz Berecz András meséje, Berecz András dala?
Akkor mozog jól egy ember ruhába, ha abban jól érzi magát. Ha nincs rászabva, akkor látszik, hogy furcsán mozog benne. A mese is, a dal is ilyen, hogyha már megszoktad, rajtad van. Ezért, hogyha sokszor mondod, csiszolod, a saját élményeid lesznek benne, hirtelen a tiéd lesz. És érezd, hogy szabadon mozogsz. Mikor beül az ember a színházba, arra vágyik, hogy onnan a színpadról szabad embert hallhasson, aki azt a művet, azokat a gondolatokat felmutatja. Nem eltakarja előlem, hanem minthogyha abban a pillanatban születne. Uh-huh. Otthonosan bánik azzal a történettel. Hát én szerintem ez kell ehhez. Vagy legalábbis az én mesterségembe ez. Irigylem a színészeket, hogy őnekik egy adott szöveget kell, odáig csiholjanak, hogy az mintha abba a pillanatba születne, az úgy hangozzék el, és mintha tisztára a lelkük mélyéről fakadna. Én nem tudnám csinálni. Ma így mondom, holnap úgy mondom, holnap után meg már olyan élmény ér, hogy egész másképp mondom, és borul az egész.
Ez azt is jelenti, hogy nincs is két egyforma mese, Berecz András meséje sem hangzik el kétszer ugyanúgy?
Ritkán, de azokat szoktam félretenni idővel. Amik aztán saját magukhoz hasonlítanak, az aztán nekik már a telük, ott már december körül vagyunk, lehull az egész, és aztán félreteszem.
Az már nagyon olyan tudományos értelmezése a dolognak, amikor azt mondom, hogy akkor a mese is folyamatosan alakul, megváltozik?
Nem. Valószínűleg ennek az egyszerű mondatnak nézünk mögébe, ha erről beszélgetünk, hogy na de miért és hogyan? Hát ezért. Én nálam azért merevedik meg sokszor egy mese, mert beviszem a stúdióba. És akkor, mivel még nem találták fel azt a kütyüt, hogy javítson rajta legalább naponként.
Tehát az már végérvényes.
Frissítést, és akkor emelne az én logikát.
Ami a CD-re rákerül, az már végérvényes. Az már úgy marad.
Akármilyen messziről kapcsolom be a kütyüt, az akkor is ugyanazt adja le.
De ez baj?
Mert ugyanakkor... csináljon úgy, ahogy én akarom, és ne utáljam meg magamat, hanem újra tekergessem a fejem, hogy de jó vagyok. Na ezért aztán stúdió előtt, hogy saját magamat is megpróbáljam felülmúlni, és később meglepjem magam, újra a mesét szinte újra kezdem, megint előről, és akkor kiderül, egy kicsit itt hibás, egy kicsit ott lehetne még csiszolni rajta. Mm. És akkor elér egy olyan asszú állapotot, amiben egy olyan töppet szőlő állapotot, egy későn ért állapotot, amiből már asszút szoktak készíteni. Az én tapasztalatom, hogy stúdióban már csak ilyen munkát érdemes vinni.
Nem akarok én nagy szavakat használni, de azért van ebben talán azért mégiscsak valami örökérvényűség, nem? Hogy mondjuk ezt a CD-t, ami legutóbb megjelent, és amit most itt én megkaptam a beszélgetés előtt, láttam Holdat előttem című legutóbbi CD, hogy hát ezt mondjuk 40 vagy 50 év múlva egy könyvtárban, vagy egy zenei tárban egyszer csak egy 10-12 éves gyerek a kezébe veszi.
Hát az biztos, hogy a leírt szó vagy a megörökített szó, az olyan kéne legyen, hogy végérvényes. Tehát például ez a ha vagyunk, legyünk, ezt azért szeretem, mert ez elhangzott, de ez olyan, hogy ez gránitba lehet vésni. Ha olyan szavakat tudnánk szólni, hogy azt mind gránitba kéne vésni, akkor kevesebbet szólnánk. A Bibliában, a Sirák könyvében van, azt hiszem, hogy van ember, akinek a szájában olyanok a szavak, mint az el nem szabadult parittyakő. Ő rá a legveszélyesebb. Az a legjobb, az a csodálatos, amikor minden szónak utána lehet nézni. Nem tudom, melyik török nép mondja, hogy a kimondott szó kilőtt nyíl. Az ugye azt már nincs, aki összeszedje. Azt úgy lőtt ki, hogy az pontos legyen. Találó szótól az ökör is meghőköl. Azt is mondják. Hát az emberben legalább egy ökör lakik. Úgyhogy ha másért nem, azért érdemes az ember megkeresse azt a pontos szót.
Berecz András ének és mesemondó a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.